Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja. Egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos.
Csak az adó?
Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfin múlik a közbiztonsága.
Hadnagy urak, merre vannak?
A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
Hé, hey, kik ezek az állati nyomozók?
Négy férfi, egy eset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig Profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály, a Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak.
De miért?
Ha nincs pénzed, azért. Ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli, ezen a szép, most még szép szerdai napon. Az otthoni, ám de kitűnően felszerelt házi stúdiójából Gede Balázs jelentkezik.
Hát bentről a rádió stúdiójából pedig Ács Gábor.
Most, hogy pirkad, nézem a felhőzetet az égen, és még nem ért ide az, amit ígértek, de állítólag jön, ami késik nem múlik, esős reggelnek nézünk elébe. Úgyhogy most van az a pillanat, amikor kinéznek, az emberek még nem látják, hogy esik, tehát emiatt nem lehet előkapni, hogyha valaki így vizuális észlelés alapján döntene a gépjárművek elővételéről, vagy a tömegközlekedés igénybevételéről, ők még lehet, hogy a tömegközlekedés mellett döntenek, aki viszont később használja ezt a módszert, ő már az a négykerekű esernyők mellett fog dönteni, úgyhogy pocsék idő néz ki egész nap állítólag.
Tehát akkor ebből azt a jóslatot vonhatjuk le, hogy akkor a reggeli órákban a forgalom a szokásos lesz, majd kicsit később erősödni fog.
Igen. Ezt így nem mertem volna kijelenteni, hát ennyire durva jóslásokban magam nem mertem volna bocsátkozni, de valami ilyesmire gondolok. A reggeli tapasztalataim azok egy icipicivel már átlag fölötti forgalomra utaltak, de hát persze lehet, hogy ez tisztán véletlen. Na, első közlekedési információ. Ami késik, az a vonat lesz a déli összekötő híd környékén. Történt ugyanis ott egy éjszakai baleset, ennek majd utána nézünk, hogy akkor ez hogyan érinti az elővárosi forgalmat. Bea mindenképpen első akart lenni az üzenetküldők táborában. A 3 óra 24-et tényleg nehéz überelni. Első, ja Istenem, a szép emlékű elsőzés így indítani egy üzenetet. Férjem horkol. Köszönjük szépen. Csatlakozott következő hallgatónk, eső nem eső bringa, köszönjük szépen, és Katinkának, aki szép napot kíván nekünk, és a szerelmes futár is viszonylag közel, viszonylag korán megírta nekünk. Ma szimpla üzemmódba váltott, csak annyi szerepel, hogy Csepelől Gödöllőre ma sincs semmi fennakadás, írja tehát Effa. Nagyon szerelmes futár nekünk. Az időjárásról megemlékeztünk, akkor még néhány évfordulót, és akkor ide vehetünk. Az Instát láttad?
Amit?
Az Insta 10 éves.
Ja, nem. Azt hittem az Instán a valamit, mert hogy én nem járok oda.
Annyira bíztam benne, hogy te kicsit többet tudsz majd saját tapasztalatból is elmondani annál.
Semmit, egy accountot se tudnék megnyitni. Azt se tudom, hol kell keresni az Instát.
Aha, jó, akkor maradunk a hardcore adatoknál. Amiket
szerintem igen.
Tehát 10 éve indult, és elképesztő sebességgel futott föl. Inkább az érdekes, hogy a Facebook mikor és kit hogyan vásárolt össze. A 24.hu közölt például egy összeállítást a rekordokról, akkor inkább ebből szemezgetek. Ha már saját tapasztalat nincsen, és ezt is próbáltam nagy ívben elkerülni. Legtöbben 239 millióan Cristiano Ronaldo-t követik. Az Instagram jelenleg legkedveltebb képe egy tojást ábrázol, ezt 54 millió ember lájkolta, hát ezt majd erre most rákeresek, illetve ezt megnyitom, kíváncsi, hogy mitől lehet, hát ez egy hulla átlagos tojás. Aha, jó, oké, akkor nyilván ezért. Azt hittem, hogy valami speciális van benne. David Attenborough rekordjáról szerintem volt szó a műsorban, ez
néhány az nagyon kemény, igen.
Ez kiemelik, tehát 4 óra 44 perc alatt ért el az 1 millió követőt. Na figyelj, a hashtagek között a hot dog legs, az megvan?
Nincs.
Virslire hasonlító barna combokat posztolnak a hölgyek ez alatt, és ez a legtöbbet használt hashtag az Instán. Innentől jönnek azok a dolgok, amiknél úgy megkérdőjelezni.
Kezdtem azt érezni, hogy nagyon jól van ez így, hogy én erről ilyen keveset tudok, és nem járok arra felé.
Pont ugyanígy jártam én is. Ne, említsük meg azért a két alapító nevét, Kevin Systrom és Michel Krieger, tehát 2010. október 6-án, illetve 7-én, és összekeverték a Hipstamatic és a Facebook népszerű funkcióit, és a növekedés akkora volt, hogy Zuckerberg jött az 1 milliárdos ajánlattal, amit az alapítás után 2 évvel el is fogadták. Tehát amint ide szabadul Justin Bieber és Kim Kardashian és a többiek, akkor ennek már nem lehetett ellenállni. Innentől kezdve persze az az érdekes, hogy a Facebook mindenkit megvett volna, aki hirtelen nagy népszerűségre tett szert, de voltak olyanok, akik ennek ellen tudtak állni. Egyébként a Facebook elképesztő ügyesen másolgatta le mindenkinek a funkcióit, ugye erről is már beszéltünk néhányszor, ugye a Snapchatről is vettek át dolgokat, a TikTokról is beépítették, de hát ugye ez kell is azért, hogy ők a csúcson tudjanak maradni. Úgyhogy az Instagramnak a születésnapjáról ennyit. Ki van még?
Hát figyelj, nem mutattuk be Voga Vikit, aki a videós közvetítésért felel ma reggel is, amit egyébként láthattok a millásreggeli.hu-n, a Millás TV-t.
És azt láttátok, hogy ilyen szélsebességgel érkezett. Hú!
Tényleg? Úgy szokott egyébként. Igen. Az Insta évfordulón akár be is ültethetted volna magad mellé, mert ő egy virtuóz azon a területen, úgyhogy sokat tudott volna mondani tapasztalatból.
Csak hangosan mosolyog, azt hallom itt a háttérben.
Igen. Na, kérlek szépen egy gyors morgás, mert ez több egyére felbukkanó probléma nálam. Tegnap megint elmerengtem azon, hogy hol van a határa az illusztrációnak és az átverésnek, mert gyorsan kellett döntenem és intézkednem, és egy Mirelit pizzát vásároltam, ami eszvetlen jól nézett ki a dobozon, ilyen nagy szalámi karikák, csorgó, rotyogó, összefüggő sajtréteg a tetején, és amikor kinyitottam, akkor egyáltalán nem az volt benne. És akkor ez a sok... Sokszor előjövő dilemmám merült föl megint, hogy hogy mi fér bele. Tudod, amikor reklámfilmekbe uh-huh. a leégett tepsit egy húzásra tisztítja a mosogatószer, amikor ilyen nagyon sajtos, nagyon gusztusos valamit látsz, és akkor pöttyökben, nyomokban tartalmaz sajtot. Tehát, hogy ennek nincsen valami határértéke, ahol ezt lehet művelni. Mert ebben az esetben is inkább a megtévesztést éreztem, mint sem azt, hogy az csak egy illusztráció, mert pont azért vettem meg, mert úgy nézett ki a kép, és aztán meg nem azt kaptam. Na mindegy, ez tulajdonképpen ezt itt nem tudjuk megfejteni valószínű, de ez egy ilyen időnként mérgelődésre okot adó jelenség, az kétségtelen szerintem, és másoknál is biztos, hogy előfordult már ilyen.
Abszolút. Hú, sorolhatnám ezt, de akkor kitöltenénk a műsoridőt.
Igen, erről szóljon, ez csak így uh-huh. felvetett.
A Mirelli pizzáról én már le vagyok tiltva. Tehát a Mirelli pizza volt az első, ami ki lett tiltva a mi háztartásunkból. Úgyhogy ezzel kapcsolatosan már nincsenek friss tapasztalataim. Én egy ideig bepróbálkoztam a nem Mirellit, hanem a csak hűtött, de frissnek tűnő verzióval. Az elsőre jónak tűnt, másodjára kevésbé, harmadjára ehetetlennek, pedig ugyanazt ettem, úgyhogy érdekes. De igen, nem tudom, hogy ez mennyire van összefüggésben az öregedés általános folyamatával, de lehet, hogy ez is benne van. Mármint az, hogy igényesebb vagy az érkezéssel kapcsolatban.
Hát nézd, persze igényesebb vagy, de amikor gyors megoldások kellenek, akkor az ember rányúl ilyesmire. És egyébként én tudok ehető és jó Mirellit pizzát. Mindegyiket fel kell egy picit ütni nyilván saját alapanyagokkal, meg plusz sajttal. De itt a tészta ugye egy olyan kulcsmomentum, hogy éppenséggel van olyan, ami ehető. Csak nem mindig azt kapod, mert az egy valamelyik hálózatban forgalmazott valamelyik cég terméke. Itt most gyorsan leszaladtál, szereztél egy másikat, mert úgy nézett ki, és hát ha jó, de kétségtelen a 80%-ban gatya a kínálat, és csak egy 20%-ban ehető. Úgyhogy ez egy nagyon rizikós terület, Mirellit pizzát vásárolni és fogyasztani.
Nos, amiatt vagyunk gondban, mert hogy most így nem tudjuk, és egyébként mondhatni, hogy hát kis túlzással tömegigény van a hallgatók részéről, arra, hogy Eddie Van Halen halála kapcsán egy igazi, tehát nem egy feldolgozást, hanem egy igazi Van Halent játszunk, és ennek a témának a szakértője Kántor kollega, és ő javasolt is egy csomó dolgot, de nem tudtam eldönteni. Úgyhogy szerintem legyen az, hogy is megemlékezünk róla. Sajnos, hogy 65 éves korában elhúnyt, mondhatjuk azt a legendás zenész, kiváló gitáros, de szerintem dalt azt majd holnap jön úgyis Eddel, ugye, ha minden igaz?
Igen.
Akinek névnapja is van ráadásul, hogy akkor igen, majd az ő lesz, válogathat akár
és akkor is. Feldolgozással ne is borzoljuk a kedélyeket, mert...
Vagy szeretnéd a...
Anka
Pali bácsi klasszikusát?
Klasszikusát, egy csapat majd... esetleg.
Jó, oké, akkor az majd jöhet. De még gyorsan akkor néhány születésnapos köszöntsünk, illetve szeretnék majd valamit Tom Yorktól is, de azon még is gondolkodom, ugyanis születésnapja van a Radiohead énekesének is, amellett, hogy 73 éves Rózsa György. Mondja egy Rózsa Gyuri élményt, légy szíves.
Élményt? Hát most így hirtelen nem tudok.
Én már elmondtam a személyes élményed, és nem akarom ismét, hogy amikor bejött egy McDonald'sba, akkor milyen események játszottak le, és ezt szerintem már túlságosan sokszor elmondtam az elmúlt tizen sok év folyamán, úgyhogy ezzel nem mondhatnám a hallgatókat még akkor se, hogyha biztos vannak olyanok, akik még nem hallották. A lényeg az, hogy kicsit más így kifelé más volt, illetve több helyről is azt hallottam vissza, hogy nem annyira kedves és mosolygós úgy általában az életben, hogyha valami nem úgy történik vele. De egyébként senki sem, úgyhogy én most ezt nem akarom semmiképpen negatív értelemben fölhovni, úgyhogy inkább köszöntsük a 73 éves Rózsa Györgyöt, illetve emlékezzük meg a 192 éve született Falk Miksa újságíróról, publicistáról, és aki egyébként Erzsébet királyné tanítója volt, és ő is róla is sokan róla elnevezett utca kapcsán értesülnek, illetve ismerik őt. Egyébként Széchenyi István barátja is volt, egyébként az utolsó éveiben egyik bizalmasa, róla is lehetne. Hát, nem tudom, rémlik, de aztán utána jutottam, hogy talán nem volt ő még a Mesél a múlt rovatukban, pedig szerintem egyszer érdemes lenne róla beszélni.
Nekem úgy rémlik, mint a lett.
Vagy lett csak volna? Vagy csak fölmerült? Tehát nekem is ezt, mintha beszéltünk volna róla, de aztán lehet.
Hát majd utána nézzünk az archívumba.
Igen, Csaba tudja, mert regisztrálja. Igen.
Arról az újságíró humoristáról is, aki majd az aranyköpésünket adja, Tabi Lászlóról, 110 éve született ő. Tegnap ilyen kis szösszeneteket olvastam, megnézegettem a YouTube-on, és tényleg nagyon jó kis humorista volt. Egyébként rengeteg ilyen kis regény, novellát is írt, főleg álnéven. Úgyhogy majd az aranyköpés rovatunkban szintén megemlékezünk róla.
Oké, akkor jöjjön. Akkor most a mai napon Eddie Van Halenre az egy olyan dallal emlékezünk, ami viszont egy elképesztő sikert hozott annak, aki feldolgozott, hát ugye ezen a swing lemezen népszerű slágereket, aztán majd Endre kolléga holnap a rendkívül sok általa kitúrt dal közül kiválaszt egyet vagy kettőt, úgyhogy holnap is vissza fogunk térni rá.
I get up and nothing ever gets me down. You got a tough, I've seen the toughest around. And I know, baby, just how you feel. You gotta roll with the punches to get what's real. Oh, can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and jump.
Jump. Hey, you.
Hey, babe, how you been? You say you don't know until you begin. Now can't you see me standing here? I got my back against the record machine. I ain't the worst that you see. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
You might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and just jump.
Jump.
Knock yourself out. Machine. I ain't the worst that you've seen. Can't you see what I mean? Might as well jump.
Jump.
Might as well jump.
Jump.
Go ahead, jump.
Jump.
Go ahead and jump, baby.
Jump.
Come on, jump!
Jump!
Might as
Folytatódik a Millás reggeli. Mit olvastál a lapokban, Balázs?
Az m4.hu-t nézegettem.
Igen, én is, jó?
Te is?
Igen, az jó, érdekes. Okay. Azért van egy rejtélyes sztori.
Arról írnak, ugye, hogy gyakorlatilag elfogyott a pénz a munkanélküli segélyekre a költségvetésben. Egész pontosan az előirányzat 97,7%-át költötték el augusztus végére, és hát a megmaradt 2 milliárd forint, vagy azt el sem érő összeg, az nagyon kevés, főleg, hogyha azt nézzük, hogy voltak itt olyan rekord hónapok, amelyek során, vagy amely során 29,5 milliárdot is volt, hogy kifizettek egy hónap alatt, de a cikkben az is kiderül, hogy azért aggódni nem kell, mert nyilván ki fogják fizetni azokat a járandóságokat, ami még hátra van az év hátralevő részében, ugyanis ez egy úgynevezett ilyen felülről nyitott előirányzati keret, ami ezt az összeget elhatárolja a költségvetésben, és ez azt jelenti, hogy mindenféle költségvetési módosítási kezdeményezés nélkül át lehet lépni az erre szánt keretet, tehát gyakorlatilag folyamatosan lehet a kifizetéseket intézni. Vannak furcsaságok itt egyébként az adatokban, hogy miért változik olyan furcsán helyenként, és olyan nagyon drasztikusan és volatilisen a kifizetések összege, mert például a júliusban rekord alacsony volt ez a kifizetési összeg, 781 millió forint, és erre Gulyás Gergely sem találta nagyon a magyarázatot, abban bizakodott, hogy nagyon sokan találtak munkát, de hát ezt meg a munkaerőpiaci adatok ilyen mértékben legalábbis nem támasztották alá, úgyhogy vannak furcsaságok az adatokban, de a lényeg az, hogy megnyugtató, hogy a kifizetések az év hátralevő részében is folytatódnak majd.
Uh-huh. 24.hu arról ír, hogy megújult a Magyar Turisztikai Ügynökség által indított kisfaludi turisztikai program honlapja, amely így az eddiginél is nehezebben követhető vétették, hogy meg lehessen nézni, hogy mire osztják ki ezt a bizonyos 300 millió forintos összegeket a turizmus fejlesztésre, amit adnak. Most már csak évenkénti bontásban és ömlesztett formában találhatók meg a visszanemtérítendő támogatások nyertesei. Az már kiderült tavasszal, hogy hát elég sok a Fidesz holdudvarhoz sorolt vállalkozó kapott jó nagy összegű támogatást, és most pedig az derül ki, hogy elég sok egyedi döntés címén is osztogatják a 100 milliós, sőt most már látszik milliárdos összegeket is. A dokumentumok alapján a februári cikkben, amikor foglalkoztak ezzel, akkor 80 hasonló döntésre váró kérelem volt benne a turisztikai ügynökség asztalán. Most ebből már lehet látni, még az ömlesztett adatokból is kibogarászva, hogy közülük kik jutottak hozzá, kiknek ítéltek meg a támogatást. Például Felcsút község megkapta a remélt 1,5 milliárd forintot. Amikor erről kérdezték a polgármestert akkor nyáron, akkor nem válaszolt, mint ahogy a Folli Arborétum, ez Ábrámhegyen van, ugye ott futottunk el mellette. Én futottam el mellette.
Egész pontosan, igen.
Az én szakaszomon volt, és egyébként tavaly egyszer bementünk, és tényleg elképesztő, jól megcsinálták, jól néz ki, szép az egész, ez kétségtelen, hogy innentől kezdve a mostani támogatás mire fog menni, azt nyilván nem tudhatjuk, mert elég jól megcsinálták már korábban is. Minden esetre a Folli Arborétum non-profit Kft. Kapcsán 2018-ban derül ki, hogy ők tanácsadóként segítik a turisztikai ügynökség munkáját, most meg véletlenül kaptak pénzeket is, és akkor még lehet, és itt hosszan sorolgatják még, hogy melyik kormányzathoz közelálló befektető, és mennyit kapott, özönlik a közpénz egyébként Balatonfüredre, úgyhogy épül-szépül majd Füred is, és akárhogy tekerek lefele, még csak az ismert nevek érkeznek, akik pénzhez jutottak ennek keretébe, tehát nehezebb lett kibogarászni, de azért a 24.hu vette a fáradtságot és kibogarázta, úgyhogy én ezt találtam. Izgalmat reggel.
Portfolio.hu-t még érdemes majd megnézni bővebben, én most csak belekukkantottam, ugye az ESG vállalatokról szól, beszélgettünk ugye ezekről a zöld, fenntartható és így is irányított cégek tartoznak ide, és most már nagyon népszerűek azok az alapok, akik csak ilyen cégekbe fektetnek, és egy érdekes értékelési rendszerről ír a portfólió, meg egy listáról, egy európai és egy amerikai listáról, hogy az ESG pontok alapján hogy állnak vállalatok. Vannak rajta furcsaságok, az európai 10. helyezett a Repsol, egy olajipari vállalat például, de az amerikaiban is második helyen van a Gap, ami egy textilipari cég, ugye, vagy divat cég, ami számomra furcsa, de a Halliburtonnek az 5. helyezése is elgondolkodtató. Na meg az, hogy például a cikkből kiderül, hogyha a negatív híreket vagy eseményeket nem vennék figyelembe, akkor például ott lenne a top 10-ben a Philip Morris dohányipari cég, és csak ezen okok miatt nem szerepel például olyan cég, a PG&E közművállalat, ami például a kaliforniai erdőtüzekért felelős. Szóval elég furcsa egy lista, de az értékelési rendszer meg, hogy milyen cégek miért kaptak pontokat, azokat lehet itt bogarászni a portfolio.hu, szerintem érdemes is, hogy egy picit jobban megismerjük, hogy hogyan minősítik, vagy mi alapján ezeket a cégeket, amikor arról döntenek, hogy ő egy környezetudatosan és felelősen működő cég.
Várhatóan szerda estig, ma van szerda, ugye? Tart az ideiglenes közlekedési rend, amiatt a baleset miatt, amiről a hallgató értesített minket. A Ferencváros állomás közelében, Ferencváros és a déli összekötő vasúti hőt közötti rövid szakaszon ütközött össze 2 tehervonat. Ott van az elágazás, az ország legnagyobb teherpályaudvara felé, ami Kelenföld, illetve Ferencváros állomástól délre található, úgyhogy ez nagyon megborítja nem csak a teherforgalmat, hanem a személyforgalmat is, ugyanis ez itt jönnek be Kelenföldről a keleti pályaudvar felé, illetve az összes átmenő vonat, ami Budapesten keresztül közlekedik, úgyhogy eléggé messze ható hatásai vannak ennek a balesetnek, úgyhogy aki ma utazik, érdemes mindenképpen készülni erre. Kelenföldre érkeznek és onnan indulnak nyilván azok a vonatok, amelyek eddig a keletibe jártak volna be abból az irányból, úgyhogy azt kérnénk, hogyha valaki vonatozik ma, akkor mindenképpen figyelje a híreket, hogy hogyan módosultak a menetrendek, illetve hova irányítják át a vonatokat, és az is elképzelhető, hogy néhány elővárosi vonat ilyen esetben meg szokott szűnni, vagy hogy összevonják őket, hogy érdemes figyelni mindenképp pontosan a élő adatokat is, mert ezt már biztosítja a MÁV a saját, illetve más applikációkon is.
Most el a lámpát, kicsit tett a karékra az agyad. Lassíts le egy percre, ember, leelőzted magad. De tudod, hogy nem tart örökké, hiszen volt már annyi jel, hogy ami egyszer volt, újra nem jön el. Lehetne bársonyos minden éjszaka, de Isten ostoroz, s hajt a vérszaga. Hiába menni kell, a csengő csilingel, s ami egyszer volt, újra nem jön el. Halhatatlan vagy, gyönyörű android, otthonod szintelen, szúró szagú aldehid. Műanyag gombokon jajgat egy műkörön, hiszen te élsz, én nem csak működöm. Alakja izgató, modern a külseje, jó lenne sejteni, mit rejt a belseje. Hiába faggató, ő csak annyit felel, ami egyszer volt, újra nem jön el. Halhatatlan vagy, gyönyörű android, otthonod szintelen, szúró szagú aldehid. Műanyag gombokon jajgat egy műkörön, hiszen te élsz, én nem csak működöm. We'll be right back.
lassan kihányom magamból. Illegek, billegek, egy csésze aljon ülve. Lám a jobbik részem a latrinában landol. Remekül mennek a dolgok magukból kérhíve. Halhatatlan vagy, gyönyörű android. Ott vonod színtelen, szúró szabó adei. Műanyag gombokon, jajgat egy műkörön. Hiszen te élsz, én nem csak működöm.
Zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a chart? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon nyerté.
Hát Európa szerte úgy rémlik, hogy pozitív vagy jó volt a hangulat, de majd azt elmondod. A Budapesti értéktőzsdén 0,5%-os emelkedéssel zárt a BUX, 183 pontos többletet eredményezett, 33.651 pont lett így a vége a kereskedésre, a kereskedés végére az index értéke. A részvénypiac forgalma pedig 8,5 milliárd forint volt, ami az átlagnál kevesebb, de nem nagyban eltérő attól. A MOL az 4 forinttal csökkent, illetve annak az árfolyama, a MOL részvények árfolyama, ez egy 4%-os mínusz, 1671 forinton kötöttek rá utoljára a zárásban. Az OTP részvények ára 150 forinttal erősödött, és kereken 10.000 forinton zárt. Ez 1,5%-os plusz. A Magyar Telekom az 2 forinttal esett 361 forintra, és a Richter papírjai, amelyek még emelkedni tudtak, 6555 forintig. Ez egy 20 forintos többlet, avagy 0,3%-os emelkedésnek felel meg. És nézem a Bumixot, ami a kisebb papírokat tömörítő index, hát az is 0,6%-kal emelkedett, tehát nagyjából azt hozta, sőt, ja nem, bocsánat, egy picit, igen, mert ne, na, hogy volt? Nem, nagyjából azt hozta, ami a nagy index emelkedésének a mértéke, tehát egyformán mozogtak kicsik és nagyok egyaránt a Budapesti értéktőzsdén.
Na hát egy szokásos nap lett volna, hogyha nem történik valami a végén a Wall Street-en, tehát a jó kis emelkedés, kellemes hangulat, szüttyögés pluszban a semmire, ahogy ezt megszokhattuk az elmúlt időszakban. Aztán jött egy Twitter üzenet.
Igen.
Keményen.
Trump elnök beledurrantott a nullás lisztbe, és közölte, hogy a választásokig nem lesz semmiféle stimulus. Ugye? Nagyjából erről szól.
Igen, igazából a motivációit találgatják sokan, mert azért ő azt nagyon szokott figyelni, hogy a piacon jó hangulat legyen, és nagyon szeret tweetelni arról is, hogy emelkednek a tőzsdék, kicsi a munkanélküliség, ezt naponta szórja, és azért az sejthető volt, hogy erre nagyon negatív reakciót is adhat a Wall Street. Minden esetre 2 órával a kereskedés végén előtt még tényleg egy ilyen kellemes hangulatú piacot lehetett látni. Aztán jött az üzenet, és hirtelen, hát nagyjából 2%-ot, a plusz fél 1%-ból mínusz 1,5%-ba szakadtak le az indexek, megvádolva természetesen a demokratákat, hogy miattuk nem lehet ezt összehozni, akik ezt mindenképp mindenhogyan gátolják, és az ország ellen vannak, stb. De hát ilyen, ez igen jól ismert kijelentések és vádaskodások. Mindenesetre azt mondta, hogy a választásokig már ez nem fog összejönni. Mármint, hogy a következő stimulusra nem kerülhet sor. Pedig például ugye a Fed elnök is folyamatosan ezt motyogja, hogy erre nagy szükség lenne már, és várható, hogy lesz is. Úgyhogy ezzel ellentéteset jelentett be, konkrétan twittelt az elnök, aki így, hogy éppen még koronavírussal küzd, még aktívabb, mint szokott, próbálja ezzel is bizonyítani, hogy rajta nem fog a vírus. Úgyhogy egy ilyen twittel sikerült a Wall Street-et hát egy túlzási zuhanásba küldeni, de egy pillanatok alatt egy 2%-kal átlagban lejjebb értékelni a részvényeket. Úgyhogy nagyjából ennyi történt, ha pontos számokat nézzük, akkor 1,3% a Dow Jones-ban, 1,6% lett a mínusz a Nasdaq-en, és 1,4% az S&P-ben. Erre nyilván Európa is, mivel európai részvények is estek Amerikában, ha ezeket átszámítjuk az európai ára, akkor azért valószínűsítetőleg Európában is egy negatív reakció lesz, mert amikor ez bekövetkezett, az európai piacok már zárva voltak. Úgyhogy ez volt tegnap, és ez várható ma.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai központú gyógyszeripari vállalat a Richter Gedeon NRT támogatásával.
Nos, akkor jönnek a hírek, igazából más beharangol, igen? Nem, akkor csak levegőt vettél, hogy valamit ki szeretnél nyilvánítani.
Nem, nyilvánítani, kérdezni akartam, mert nem támol ki a hírszerkesztő.
Hát igen, ilyenkor szoktunk arra tippelni, hogy Kati, mert hogy ő nem szokta jelezni, hogy ő már a csendben, a háttérben gyártja nekünk a híreket, és össze is lapátolta a legfontosabbakat. Nem, akkor viszont nem, Czoller Andi.
Tényleg?
Igen. Akkor majd fedésben részesül, hogy nem értestett minket időben erről. Jó, akkor hírek Czoller Anditól. Gergőnek köszönjük az információt.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. New York, London, Hongkong, Budapest. Tőzsdei helyzetkép a legfrissebb árfolyamokkal, zárási adatokkal, kibocsátói hírekkel, a Millás reggeliben minden hétköznap reggel 6 óra 50 perckor. Long vagy short, bika vagy medve. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai központú innovatív gyógyszeripari vállalat, a Richter Gedeon NRT. Reklám.
Csáli születésnapi koncert október 29-én Budapesten, a MOM Kultban. Csáli egy élő legenda, dalait ugyanúgy éneklik a fiatalok, mint az idősebbek. A MOM Kult pedig az egyik kedvenc koncerthelyszíne, mert több 10 évvel ezelőtt innen indult zenei pályafutása. Csárdi szülinapi koncert október 29-én a MOM Kulturális Központban, már az új lemez dalaival is. Sztárvendégek Tóth Vera, Mika és Szolnoki Peti. A koncertet a hatályos egészségügyi előírások betartásával tartjuk. Jegyek kaphatók a momkult.jegy.hu oldalon és a helyszínen.
A fény fontos része életünknek, ezért a mesterséges világítást is érdemes körültekintően kialakítanunk környezetünkben. Mi a Lumenetnél minden nap azon dolgozunk, hogy olyan autó, lakás és irodavilágítási termékeket kínáljunk, amelyek a legigényesebb elvárásoknak is megfelelnek. Látogasson el most a lumenet.hu/jazzy oldalra az extra kedvezményért. Prémium világítás technikai termékek, könnyed vásárlás, professzionális kiszolgálás. Lumenet. A világítás itt kezdődik.
Reklámot hallottak. Hírek a 90.9 Jazzy-n.
Az igazságügyi miniszter szerint elfogadhatatlan a kettős mérce az egyetemek kapcsán. 320 munkás fertőződött meg koronavírussal egy tiszaújvárosi építkezésen. 400 ezer hajózási alkalmazott rekedt a tengeren a határzárak miatt. Borult, felhős, esős idő lesz ma, olykor a szél is megélénkül. 14-20 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andrea vagyok. Baleset miatt szünetel a vasúti forgalom Ferencváros és Kelenföld között. Két tehervonat ütközött össze hajnalban az összekötő vasúti híd és a Ferencváros állomás közötti pályaszakaszon. Két teherkocsi kisiklott, személyi sérülés nem történt. A műszaki mentés várhatóan estig tart. Addig ideiglenes közlekedési rendet vezetnek be. Egyes járatok fővárosi végállomása Kőbánya-Kispest helyett Budapest-Kelenföld állomás. A reggeli órákban ezeken a vonalakon és járatoknál késésekre kell számítani. Elfogadhatatlannak tartjuk a kettős mércét, a jogszabályokat minden egyetemnek egyformán be kell tartani a Magyarországon. Nem lehet olyan törvényt alkotni, amely a Soros Egyetemet előnyösebb helyzetbe hozza a magyar egyetemeknél, mondta Varga Judit igazságügyi miniszter, az Európai Unió Bíróságának a magyar felsőoktatási törvénnyel kapcsolatos, kedden nyilvánosságra hozott ítélete után. A miniszter hozzátette, az ítéletet, mint mindig, Magyarország a magyar emberek érdekének megfelelően végre fogja hajtani. Kiemelte, a magyar szabályozás révén biztosítható, hogy az adott intézmény hallgatói valóban olyan végzettséghez jutnak majd, mint amilyen diploma megszerzését várták. A vonatkozó magyar törvény tucatnyi Magyarországon működő külföldi felsőoktatási intézményt érint, de legtöbbjüknek nem jelentett gondot megfelelni ennek a jogszabálynak, fűzte hozzá. Előzőleg az uniós joggal összeegyeztethetetlennek találta az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága kedden azokat a feltételeket, amelyeket az országgyűlés a külföldi felsőoktatási intézmények tevékenységének magyarországi gyakorlásához szabott. A bíróság megállapította, hogy ha a származási országban folytatott képzési tevékenységre vonatkozó követelményt az unió más tagállamaiban székhelyen rendelkező oktatási intézményekre kell alkalmazni, akkor az indokolatlanul korlátozza a letelepedési szabadságot és a szolgáltatások szabad mozgását. Ezen felül e követelmény sérti az Európai Unió alapjogi chartájába foglalt a tudományos élet szabadságára, a felsőoktatási intézmények alapításának szabadságára és a vállalkozás szabadságára vonatkozó rendelkezéseket is, mondta ki a bíróság. Tömegesen fertőzöttek meg a tiszaújvárosi poliolgyárat építő munkások koronavírussal. Az erről szóló levelet a város polgármestere tette közzé. Fülöp György korábban arról tájékoztatott, hogy nagyjából 200 ember tesztje lett pozitív, de az RTL Klub híradójának beszámolója szerint 320 munkás fertőződött meg. Az üzem területén konténervárosban külföldről érkezett vendégmunkások laknak, közöttük vannak a fertőzöttek. A hivatalos tájékoztató szerint mindannyian tünetmentesek, karanténban vannak, megkezdődtek a kontaktkutatások és a fertőtlenítés. 400 ezer hajózási alkalmazott rekedt a tengeren a határzárak miatt. A HVG azt írja, a járványügyi korlátozások miatt még egyszer ennyi ember nem tud hajóra szállni, hogy dolgozhasson vagy hazatérhessen, közölte Genfben az ENSZ emberi jogi főbiztosának szóvivője. Néhányan immár 17 hónapja vagy annál is hosszabb ideje nem léptek szárazföldre, holott a nemzetközi munkaügyi szabályok szerint legfeljebb 11 hónapot tölthetnének egyhuzamban a fedélzeten. A probléma elsősorban a teherhajókon és halászhajókon lévőket érinti, de sokan ragadtak gáz és olajkitermelő platformokon is. Nyugat felől beborul az ég, és esős őszi időre készülhetünk. A Dunántúlon erős, viharos lehet az északira forduló szél, 14-20 fok között alakulnak a maximumok. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották. Friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! A második kerületben a Bimbo úton lefelé az alsó Törökvészút közelében időszakosan útszűkületre számíthatnak építkezés miatt. Lezárják a belső sávot a Váci úton befelé a Gás utcánál gázvezeték javítása miatt. Kertészek okozhatnak útszűkületet napközben a Rákóczi így Szerémi út Eteleút útvonalon. A Vajda Péter utca és a Könyves Kálmán körút sarkon sötéten villognak a jelzőlámpák. Baleset történt a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd előtt, és szintén baleset történt a Hüvesvölgyi úton a Nagykovácsi útnál. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat kívánok!
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. We'll be right back. reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
A Millás reggeli támogatója a House of Business Bank Center Kft. House of Business Bank Center, az ön prémium irodája, rugalmasan, testre szabva.
Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát továbbra is a Millás reggeli, még mindig nem látom, hogy ideért volna az eső, de ami késik... hogy is írja a hallgató? Ami késik, nem jön időben. Igen, igen, igen. Ugye ez már a vonatokra vonatkozott valószínűleg, mert erről is mindjárt beszélünk, hogy baleset miatt leállt a vasúti forgalom a déli összekötő hídon, ezáltal a Kelet-Magyarország és Nyugat-Magyarország között is. Na, mindegy, lényeg az, az otthoni stúdiójában Gede Balázs.
A Rádió Béli stúdiójából pedig Ács Gábor jelentkezik.
És akkor jönnek gyorsan a közlekedési infók.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Kezdem én, mert igen, egy súlyos közben... balesetről számol be az útinforma. 7-es főúton Tárnok és Martonvásár között 4 személyautó ütközött össze a 29-es kilométernél. A helyszínen is idejére lezárták a főútat, a forgalmat elterelik, torlódásra kell készülni, tehát ott azon a szakaszon teljes útzár, úgyhogy óriási rumli a 7-esen tehát. Az meg a szokásos, hogy élénk a jármű mozgás a főváros felé vezető utakon, az M3-as autópályán, az M0-as csomóponttól befelé, 10-es főút Pilisvörösvártól Ürön felé, 11-es Leányfalú Szentendre, illetve azon át a főváros irányában, 51-es főúton Dunaharasztinában, Pécelnél és Maglódnál.
Közben én azt nézegettem, hogy mi újság. Most nekem elmondta a figyelmemet egy üzenet, tényleg azt hangzott el a közlekedési információban, hogy sötéten villognak a jelző lámpák, azt nem hallottam, de hallgató.
Hát én sem, mert kávét főztem.
Ezt írta, és azt hittem, hogy ő is küldött egy üzenetet, de csak ennyit írt, hogy ez igen, nagyon tetszett. Nekem kimaradt, de tényleg valóban szórakoztató. Minden esetre a lényeg az, hogy Kelenföld és Ferencváros között magyarul a Dunán nem lehet áthaladni, mert két tehervonat összeütközött éjjel, ezért nagyon leegyszerűsítve már itt van a részletes lista. Minden vonat, amelyik ezen a szakaszon járna, az megáll még előtte. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a Nyugat-Magyarországról érkező vonatoknak a végállomása egész egyszerűen Kelenföldre került át, ahol most így beüzemelik az 1-es és a 2-es vágányt, és egy csomó minden máshonnan indul, meg nagy késések várhatók, de elvileg Hegyeshalom elbírja ezt a forgalmat, ott nincsenek vonat törlések. Egyedül az Üllőről Kelenföldre induló reggeli vonatok azok, amelyek kiestek a menetrendből egyelőre, legalábbis ezt írja a vasúttársaság. És hogy hajnali 5 órától a vonatjegyek, bérletek, utazási igazolványok felhasználhatók a BKK járatain, tehát például, hogyha valaki emiatt kénytelen leszállni Kelenföldön, akkor a 4-es metrón és a 3-as metrón és 1-es villamoson is tud menni vonatjeggyel, illetve bérlettel a baleset miatt.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
A vonalban itt van velünk Molnár Zsuska, a járókelő.hu sajtóreferense. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Szia, jó reggelt!
Na hát, forgalom technikai problémákból kaptok a legtöbbet, ez kiderült az elmúlt hetekben érkezett bejelentésekből is. Ez a gyűjtőfogalom, ez mit jelent, mi tartozik ide, mi ez a forgalom technikai probléma, ami gyakori a városban?
Igen, tehát ugye a járókelőnek a felületén, a járókelőnek van egy weboldala, elmondom azért, hát ha valaki nem ismeri, és itt közterületi problémákat lehet bejelenteni, amiket a mi önkénteseink eljutatnak az illetékeseknek. Ugye itt időt meg energiát lehet spórolni annak, aki bejelenti ezeket a ezeket a problémákat, jelzéseket küld, azok, annak ugye nem kell időt töltenie azzal, hogy megkeresi az adott illetékest, és különböző kategóriákat lehet bejelenteni akkor, amikor valaki valamilyen problémát jelez nálunk, és van egy ilyen gyűjtő kategória forgalomtechnika, ami 2019-ben az első helyen végzett nálunk, tehát ebben a kategóriában kaptuk a legtöbb jelzést. Nyilván azért is, mert hogy ez egy ilyen gyűjtő kategória. Itt ugye minden olyan problémát lehet jelenteni, ami például közlekedési lámpákkal, vagy közúti táblákkal, jelzőtáblákkal kapcsolatos, vagy például az úton látható különböző jelzéseknek a felfestésével, tehát például kerékpáros nyomok, vagy felezővonal, vagy zebráknak a kialakítása is ide tartozik, tehát hogy nagyon sok minden, úgyhogy azért is gondolom, hogy ez a kategória az első, és akkor azt még elmondanám, hogy ami egyébként még nagyon népszerű nálunk, a második helyen a tavalyi évben a szemétlerakással kapcsolatos problémák végeztek, és a harmadik helyen pedig a parkok és zöld területek kategória áll, amiben ugye minden zöld területtel kapcsolatos probléma jelezhető.
Uh-huh. Mielőtt tovább megyünk és mondasz néhány forgalomtechnikai problémát, egy gyors hallgatói kérdés, például a fővárosi levéltárnál nincsen kerékpártároló, ez hol érdemes jelezni, nálatok vagy a fővárosi levéltárnál? Mondjuk egyértelmű, hogy kinek lehet szólni, de mondjuk lehet, hogy ők nem tudnak annyira cselekedni, vagy hogy ez hozzátok érdemes menni ilyenekkel?
Nem, igen, sajnos, tehát mindenképpen érdemes nálunk jelezni, hogyha itt most egy önkéntesülne, aki problémákat kezel, vagy bejelentéseket kezel, akkor ő biztos, hogy jobban tudna arra válaszolni, hogy ilyenkor mondjuk valószínűleg a levéltár az illetékes, vagy egyáltalán nem biztos, de hogy nekem van egy olyan gyanúm, hogy nem biztos, vagy nem biztos, hogy a kerület az illetékes, tehát hogy itt nagyon sokféle irányba el lehet olykor menni az illetékesek kapcsán, szóval hogy én azt javaslom, hogyha nálunk jelzi, akkor biztos, hogy meg fogják keresni azt, aki tud segíteni ebben a problémában, nem biztos, hogy mindig olyan egyértelmű, hogy ki az, aki felelős az ügyért, és még azért is mondanám, hogy érdemes nálunk jelezni, mert lehet, hogy ez nem csak az ő problémája, nem csak neki jelent ez nehézséget, hanem valaki másnak is, és a mi felületünkön ilyenkor lehet látni magát a bejelentést is, illetve azt is, hogy mi történik a bejelentéssel, tehát lehet, hogy ez még plusz 10-20-30-40 ember számára egy érdekes információ lehet.
Legnépszerűbb forgalomtechnikai, illetve vagy akkor a második helyzetet is mondjuk a parkok, zöld területek problémái közül, illetve a csoporton belül ki tudsz emelni néhányat, hogy mik a leggyakoribban?
A második egyébként a szemét, és a harmadik a parkok és zöld területek, de mondjuk akkor kezdem hátulról, tehát parkok és zöld területek kapcsán nyilván jelentenek be zöld területekkel kapcsolatban olyan problémát, hogy mondjuk zöld területekre parkolnak autók, vagy látnak olyan fákat, amikkel probléma van, kidőlni készülnek, kiszáradnak, locsolni kellene. Szerintem nagyon sok ilyen karbantartási probléma felmerül a zöld területekkel kapcsolatban, tehát hogy létrehoznak zöld területeket, ültetnek fákat, de aztán nincs idő már ezeknek az ápolására, gondozására. Nyilvánvalóan ez egy nagy munka és folyamatos figyelmet igényel, tehát hogy én szerintem az, hogy a városi lakosság tudja segíteni ezt, tehát hogy tud jelzéseket küldeni, hogy itt most kellene öntözni, ott most valamit rendbe kellene hozni, szerintem ez egy nagyon jó dolog, tehát hogy szerintem fontos az, hogy legyen egy párbeszéd ebben, és abszolút segíteni tudnak szerintem az illetékeseknek a lakosok ebben.
Hát az a jó dolog, igen, hogy tudnak segíteni a lakosok, az nem, hogy nekik kell bejelenteni és figyelmeztetni a karbantartásra és a növények gondozására, de hát a lényeg,
nyilván,
hogy...
Nyilván, de tényleg azt gondolom, hogy ez egy nagy munka, és egy folyamatos figyelmet igényel, és az is látható a másik oldalról, hogy nagyon sok illetékesnél azért olykor, nem tudom, emberhiány, vagy a költségvetés hiánya azért ez gátolja. Tehát, hogyha nincs mindenre energia, akkor én azt gondolom, hogy ez egy segítség. Tehát,
persze.
Én ebben egy picit így megengedőbb vagyok.
Uh-huh. Jó, nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy itt a hírlevélben lehetett találkozni megint ilyen csöpögő csapokról, legyen szó akár tűzcsapról, azt hiszem a Dózsa-György út környékén, vagy egy öntöző csap a Népligetben, hogy ezek milyen gyorsan sikerül ezeket orvosolni, arról tudunk-e valamit, mert itt azért komoly vízvesztesség van, ami ugye egy uh-huh. elég aggasztó dolog, hogyha ilyennel találkozik az ember.
Itt is változó, mert itt is attól függ, hogy ki az illetékes. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezek viszonylag gyorsan megoldódnak. Itt most azt hiszem, hogy nem a fővárosi csatornázási és vízművek a felelős, illetve én tegnap este néztem még rá erre a két bejelentésre, akkor nem oldódtak meg, de mondom, nem ők az illetékesek, de azért említem őket, mert ők például általában nagyon gyorsan reagálnak, tehát már olyan bejelentés is volt, ahol mondjuk 2 óra múlva már megoldódott a probléma.
Ez jó hangzik.
Uh-huh. Igen, abszolút.
És, autóval rossz helyen parkolás tekintetében úgy tűnik, hogy nálatok is angyalföld kiemelkedő. Itt pont ebben a Budapest rovatban is beszéltünk néhány napja arról, hogy itt elég nagy feszkó van itt maga a lakosok között is, meg ugye a budapesti rendelési terveket sem akarja feltétlenül a kerület úgy megcsinálni, ahogy azt mondjuk szeretnék, mármint fővárosi szinten, mert hogy nagyon kevés a parkolóhely, és van, aki parkolni szeretne, van, aki meg sétálni. De nálatok is látszik, hogy sok az angyalföldi bejelentés, ugye?
Igen, a 13. kerületből elég sok bejelentés érkezik hozzánk parkolási problémákkal is, várakozó autókkal kapcsolatban is, illetve most ezen a héten, ugye, vagy az elmúlt egy hétben azzal kapcsolatban érkezett probléma, hogy történt egy felfestés az egyik utcában, ahol tulajdonképpen a járdának a Kreszgiza utcában egészen pontosan, és hogy ugye van egy másfél méteres előírt távolság, ami a járdán szükség lenne arra, hogy a gyalogosoknak másfél méter azért jusson, ugye itt kerekesszékkel, babakocsival ismerjük ezeket a problémákat, ugye egyébként nem lehet elférni, és hogy itt a Kreszgiza utcában történt egy felfestés, ami a mi bejelentőnk szerint gyakorlatilag csökkentette a járdán a gyalogosoknak kialakított helyet, területet. Igen, hát ez a 13. kerületben látszik, hogy egy ilyen jelentős probléma, de én azt gondolom, hogy ezt a kerület is egyébként jelzi, hogy itt hatalmas az átmenő forgalom, és nagyon sok parkolóautó van, sokkal több parkolási igény lenne egyébként, mint amennyit a kerület ki tud elégíteni, ugye itt abban van egy vita, még korábban az Újlipótváros Superblokk nevű csoporttal készítettünk egy interjút, ők a mielőbbi intézkedést szorgalmaznák, és ugye itt volt egy fővárosi forgalomcsillapítási terv is, amiből végül is nem a kerület lépett vissza, hanem a BKK vitte volna végig ezt a forgalomcsillapítási tervet az ő javaslataik alapján, és aztán a BKK lépett vissza, mert 13. kerület az ebben a tervben megfogalmazott változtatásokkal szemben egy csomó módosítást kért, amire viszont azt mondta a BKK, hogy akkor ezt így nem tudjuk, vagy ezt akkor így nem valósítjuk meg. A 13. kerület a weboldalán, én legalábbis ezt olvastam, hogy ők ezeket pontosan leírták, hogy mi az, amiket nem szeretnének elfogadni. Itt ugye számokban is szerintem vannak el, vagy számokban is vannak viták, mert a BKK körülbelül egy ilyen, nem tudom, például parkolóhely megszüntetés kapcsán azt hiszem, hogy egy ilyen 130 parkolóhelyet, 120-130 parkolóhelyet javasolt volna megszüntetni annak érdekében, hogy ezek a forgalomcsillapítási tervek meg tudjanak valósulni. Ezt a kerület sokalta, illetve ők készítettek egy felmérést a kerületben, és itt azt az eredményt kapták, hogy a lakóknak a fele támogatná ezeket a forgalomcsillapítási terveket, fele nem.
Hát így nehéz.
Uh-huh. Igen.
Igen, totál ellen érdekelt felek vannak itt.
Uh-huh. Igen, hát, tehát hogy itt egy balhelyzet van, senki nem lép igazából, vagy a kerület nem, azt gondolom, hogy talán egy picit radikálisabb lépéseket nem lép meg, a BKK meg ugye egy javaslatot, vagy egy tervezetet küldött, ami nem uh-huh. tud megvalósulni.
Hát tehát, igen.
Nem igazán van kimozdulás ebben.
De nehéz is ez alapján. Uh-huh. Oké, hát nagyon szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Hogy elmondtad ezt.
Én is köszönöm.
Angyal fölött meg külön figyeljük, hogy itt hogyan lehet ebből a padhelyzetből elmozdulni. Nagyon érdekes kérdés. Szép napot, jó munkát, akkor két hét múlva ismét találkozom.
Sziasztok.
Szia, szia.
Szervusz, szia.
Molnár Zsuskával, a járókelő.hu sajtóreferensével beszélgettünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el.
Forever in love, honey and Peter, life cannot be greater than fit together like the hand and the glove. Just a look at them, them are so happy, happy, and nothing ever gets messy, messy. Yes, them are live in a sweet harmony. All them are do it one nice and steady. And make me tell you, man, them are so in love. And them are much together like the coffee and the mug. All of the time, each other them are hug. And them are cuckoo like two little dove.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.
Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
Hallgass meg a Millás reggeli KKV híreit minden szerdán 7:30 után pár perccel. Támogatónk az Atradius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője. Hogy az ön cégét mindig kifizessék. Reklám. Céges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések.
Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Tudj meg többet az energiahatékonysági megoldásokról minden kedden reggel 3:48-kor a Millás reggeliben. A Cég Energia Robot támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk.
Üzemanyag?
Feltöltve.
Takarítás?
Minden autó kitakarítva.
Fertőtlenítés?
Elvégezve.
Maszk?
Felvéve.
Akkor a City Taxi indulásra kész.
Rendben.
A City Taxi az újraindulásban is partner. Válassza ön is a City Taxit. Hívja a City Taxi Budapest applikáción keresztül, vagy tárcsázza az ismert 2-111-111-es számon.
Könnyebb, mint az egyszer egy. Kettes után 6x1. City Taxi. A taxi.
Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
4 személyautó ütközött össze a 7-es úton Tárnok és Martonvásár között. A 28-as kilométernél lezárták az utat, kerülni kell. A parlament döntött az orvosok több lépcsős, jelentős mértékű béremeléséről. A jogszabály létrehozza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt. A jövőben állami vagy önkormányzati egészségügyi szolgáltatónál csak ilyen jogviszony keretében lehet dolgozni. A béremelés 2021. január 1-én kezdődik és 2023-ig tart. Érinti az orvosokat, szakorvosokat, fogorvosokat, szakfogorvosokat, gyógyszerészeket, szakgyógyszerészeket, továbbá a kormányrendeletben meghatározott munkakörben foglalkoztatott, egyéb nem egészségügyi végzettséggel, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottakat. A törvény büntethetővé tette a hálapénzt. A szakdolgozói kamara közben jelezte, méltánytalannak érzi az orvosok béremelését kimondó törvényt, arra kérik a Magyar Orvosi Kamarát, hogy legyen velük szolidáris és ne vegyen részt a törvény megvalósításában. A HVG-hez is eljuttatott nyílt levelükben azt írták, nem az orvosi bértáblával van gondjuk, hanem azzal, hogy az új törvény nem teszi lehetővé a szakdolgozói kar számára sem a másod vagy harmadállást, pedig a dolgozók sok esetben csak ezzel tudják biztosítani anyagi biztonságukat. A szakdolgozói kamara szerint a törvény előnytelen helyzetbe hozza a szakdolgozókat, amivel bizonytalanná teszi a betegellátást és intézményeket fog ellehetetleníteni. Az Európai Labdarúgó Szövetség engedélyezte, hogy a Ferencváros a Puskás Arénába játssza a Juventus és a Barcelona elleni hazai mérkőzését a Bajnokok Ligája csoportkörében. Az Európai Szövetség döntése értelmében november 4-én a Juventust, december 2-án pedig a Barcelonát a Puskás Arénában fogadja Szerhij Rebrov együttese. A Dinamo Kijev elleni összecsapás október 28-án a Groupama Arénában lesz. A jegyértékesítésről az FTC később ad tájékoztatást. Az UEFA döntése értelmében az égisze alá tartozó mérkőzéseken a stadionok legfeljebb 30%-os kihasználtsággal fogadhatnak nézőket. A magyarok közel fele nem alszik eleget. Egy nemzetközi kutatás szerint, amelyet a Világgazdaság közölt, a magyar emberek 2/3 vallja magát stresszesnek, 44% egyáltalán nem elégedett az alvásának minőségével és mennyiségével. 47%-uknak gondot okoz az elalvás, 39%-uk pedig nehezen alszik vissza, ha éjszaka felébredt. A megkérdezettek 62%-a vallja, hogy sokszor fáradtabbnak érzi magát alvás után, mint előtte. Még mindig megközelíthetetlen több település Dél-Franciaországban a hétvégi ítéletidő miatt. A Nizzától északra található hegyvidéki falvakban 5000 háztartásban még mindig nincs áram, a tűzoltók folytatják az eltűntek keresését és a környéken élők ellátását ivóvízzel és élelemmel. A felduzzadt Roya folyó völgyéből indult áradás teljes útszakaszokat és hidakat szakított le a mélybe, házakat döntött romba. Ma a helyszínre látogat Emmanuel Macron államfő. Nálunk nyugat felől beborul az ég, és esős, őszi időre készülhetünk. A Dunántúlon erős, viharos lehet az északira forduló szél. 14-20 fok között alakulnak a maximumok. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a határúton a Soroksári út felé a Nagykőrös úti felüljárónál sávlezárásra kell készülni, Tart a helyszínelés a Hűvös Völgyi úton a Nagykovácsi útnál, azonban megszűnt a forgalmi akadálya a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd előtt. Lassú az előrejutás az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Hungária körgyűrű szakaszonként mindkét irányban, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton befelé a közös csomópontnál. Erős a forgalom a Liget tér és a Szél Kálmán tér környékén is. Lassan lehet haladni a 10-es főúton az Óbudai temetőig, illetve a 11-es főúton befelé a Pünkösdfürdő utcánál. Közműfelújítás miatt a Dózsa-György úton az Angyalföldi út és a Lehel utca között mindkét irányban egy sáv járható. A Váci út felől nem lehet balra a Kassák-Lajos utcába kanyarodni. A Kassák-Lajos utcában a Dózsa-György útnál korlátozásra kell készülni. A 75-ös és a 79-es trolibusz Lehel utca Dózsa-György út megállóját áthelyezték. A Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a Nyugati térnél a felüljáró mellett, illetve a 9. kerületben a Lónyai utcában az Erkel utca után útszükületre kell készülni, mert csatornát javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
Kicsi, közepes, de semmi esetre sem nagy. Nem a méret a lényeg, hanem a vállalkozó szellem.
A Millás reggeli KKV hírei következnek. Támogatónk az Atradius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője. Hogy az ön cégét mindig kifizessék.
Hát szerintem a legjobb ajánló arra, hogy KKV-skodjunk már, mint hogy mink is vállalkozunk, hogyha látunk jó példákat, és most tudunk ilyeneket mondani, nem? Hogy te, nem tudom, nézegetted ezt a B50-es kiadványt?
Magát a kiadványt nem, csak azt, hogy egy csomó új cég és új típusú, tehát új területről érkező vállalat került be ide. Ugye most publikálta 5. alkalommal ezt a kiadványát a Budapesti Értéktőzsde B50 címmel, 50 hazai vállalat sikertörténete a teljes címe, és ugye minden évben kerítenek 50 sikeres hazai középvállalatot, ami akár ugye a nyilvános kereskedésbe, tőzsdei kereskedésbe is bekerülhet, tehát úgy szelektálják, nyilván vannak még egyéb sikeres cégek is, de akik egyben tőzsdeaspiráns vállalatokként is azonosíthatók, és érdekes volt számomra, hogy egyre tágul a tér, tehát itt már van divatipari könyvkereskedelmi cég, de influencer marketingben befutott cég is. Ugye, hát így az Instagram 10. születésnapján ez teljesen stílusos erről beszélni szerintem.
Igen, és akkor kiemelnék néhány céget, mert az a jó ebben, hogy bárki elolvashatja, tehát online is a Bét honlapján megtalálható. Vannak ismert nevek, és vannak kevésbé ismertek. Néhányat mondok, Biotech, USA, Abonet, Bonafarm, Budai Egészségközpont. Jaj, elnézést. Aztán Dr. 24, Gémtech, Hovány, Jászplasztik, Kecskeméti konzerv, gyártó, Netlock, itt van Nanuska is, aki meg egész jó eredményeket produkál, Schiller Autó, és hát a Praktiker az már erős középvállalat, de ott viszont a történet egészen elképesztően izgalmas, tehát, hogy egy multiból egy zseniális menedzser hogy menti ki a céget, megtartva a márkanevet is. Ugye az történt, hogy 2008-ban a német anyacég a lényegében csődbe ment, és az egész csoport dőlt volna vele, de a magyarországi Praktiker üzleteket sikerült megmenteni, és mára egy magyar márkával, egy magyar céggé tenni, és hát Karl-Heinz Kett az, aki a német származású ügyvezető igazgató, aki szinte egész életében a Barkács Áruház láncnál dolgozott, és ő keresett vadul befektetőket, a bankok elhajtották, de végül Veres Tibor látott benne fantáziát a Wallis csoport részéről, és így megmenekült, és elképesztő jól működik, és szép eredményeket produkál ez a cég, ami egy tipikus középvállalatként lehet apostrofálni, de mondom, a listán vannak kicsi cégek és közepes cégek is. És
hát igen, ugye a Gránit bankot látva is, igen. Furcsa, hogyha elolvassuk a történetét, és kedvet kapunk egy jó bankalapításhoz, azért ott vannak problémák és akadályok.
Igen, igen. Tehát egy...
az nem a tipikus inspiráló valami, de éppen a történetük az igen, az lehet.
Igen,
az.
De vannak olyanok is, akik, ugye családi vállalkozások is vannak, ugye említettem is az iménti listán, úgyhogy érdemes elolvasgatni mindenképpen ezt. Aztán az online piacterek menthetik meg a magyar vállalkozásokat, csak aztán most látom, hogy nem az van a link alatt, mint amit...
Igen, a kiadványok alatt sem, úgyhogy szerkesztő úr a linkekkel hadilábon állt.
Szeretném, igen, szeretném megkérdezni a kedves hallgatókat, mert én nem találtam rá a megoldást, hogy egyszer csak valami elállítódott a gépemen, és ha átkopizok egy linket, akkor... nem kattinthatóként jelenik meg, hanem külön rá kell tenni azt, hogy abból linké avanzsáljon. És fogalmi,
mondok egy nagy titkot, amikor beilleszted, üss egy szó közt.
Ütök, persze, akkor sem működik, tehát nyilván ezt az óriási titkot én már kipróbáltam, és még azzal sem működik. Úgyhogy jó, akkor erre visszatérünk később, bár én maga fejből is el tudnám mesélni, meg megvan, de időnk sincsen már sok.
A Millás reggeli KKV rovata hangzott el. Támogatónk az Atradius Magyarország, a követelésbiztosítás szakértője. Hogy az ön cégét mindig kifizessék.
Mert hogy akartunk még beszélni arról a, hát mondhatni, hogy földrengésszerű változásról.
Abszolút, amelyet földrengésszerű, igen.
Lezajlik a környékünkön körülbelül 3 nap alatt. Az, hogy ez miért ilyen gyorsan zúdult ránk, az úgy nem egészen érthető. Nagyjából szombaton, vagy a hétvégén valamikor, mikor éppen Balaton futottuk körbe, jelentették be, már az orvosi kamara, hogy egyszer csak az eddig így lepattintott javaslataik átmentek a kormányzati szűrőn, és a miniszterelnök megígérte, hogy akkor ebből beindul az egészségügyben a forradalom, és hogy óriási reform indul el, és teljesítik az orvosoknak a kéréseit, amely nem csak a béremelést tartalmazza, hanem sok egyéb mást is. Hogy fog átalakulni az egészségügy? Ez még nyitott kérdés, mert hogy rengeteg olyan dolog van, amire még nem kaptunk választ. Az sem volt igazából egyértelmű, illetve nem egészen értettük, hogy amikor a bejelentés után hétfőn délután ebből rögtön törvényjavaslat lett, ami ellen a kamara tiltakozott, és azt üzenték, hogy ebben nem az, amit ők mondtak, majd pedig tegnap mégis megszavazták ezt a csomagot, hogy ebbe az maradt-e, amit ellen tiltakoztak, vagy utána még sikerült utolsó pillanatban javaslatokat átteni, ezzel kapcsolatos ellentétes információk vannak. Minden esetre csak a lényeget, ha megpróbáljuk összefoglalni, mégpedig azért, mert hogy ennek a rész elemeiről is rengeteget fogunk még majd beszélni a következő időszakban, de próbáljuk meg szerintem akkor a lényeget. Egy nagyon nagy béremelés, viszont az orvosoknak dönteniük kell, hogy a magánegészségügyet választják, vagy pedig az állami egészségügyet. Aki az államit választja, akkor nagy mértékben nő a fizetésük, és az orvosi kamara is azt mondja, hogy az orvosbárók, ők egy nagyon csekély szeletét képviselték az orvostársadalomnak, akik ezzel rosszul járnak. Az orvosoknak több mint a 90%-a maximálisan egyetértett azzal is, hogy mostantól büntetőjogi kategória hálapénz adása. Aki elfogadja, orvos is büntethetővé válik, illetve aki adja, az is. Meghatároztak egy egészen minimális limitet, ahol még köszönetként valami apróságokat lehet adni az orvosoknak, és ők ezt el is fogadhatják. Úgyhogy az óriási dilemma egyrészt, hogy mi lesz a nővérekkel, illetve másoknak a béreivel, nem lesz egy túl nagy a szakadék, meg hogy igazából az orvosok melyiket választják. Külön ugye fölmerül a szülés nőgyógyás szakma egyből, ugye ha jól láttam, itt ott már kapásból kivételekként meg van említve, az volt tipikusan az a szakterület, ahol kint is vagyok, bent is vagyok alapon dolgoztak sokan, tehát magánrendelésből vitték be a vizsgálatok egy részére az állami finanszírozott szolgáltatás.
Hát és magára a szülésre, ugye? Tehát minden vizsgálat, meg minden egyéb a magánban történt, maga a szülés pedig bent az államiba, tehát ez egy tipikus összetétele volt a dolognak.
Van egy kiskapu is a rendszerben, aminek kapcsán még azért vissza lehet járni az orvosoknak, a magánegészségügyet választó orvosoknak az államiba, és az még egy
Nagy kérdés, hogy hogyan reagálnak arra az átvezényelhetőségre, hogy hát lényegében két évre, akik az államit választják, bárhova átirányíthatók lesznek, legalábbis a megszavazott törvény alapján. Úgyhogy én ezeket láttam ilyen kiemelt sarokpontoknak. Nálad volt még, ami...
Nem, alapvetően ez, hát ugye a két legnagyobb hozzányúlás mindenképp a hálapénz és a magán és állami praxis átjárhatósága, mert ugye ennek a fent tartása. Kicsit ez ilyen hallgatólagos állapot volt, én azt hiszem, ugye az állam részéről is, hogy nem kellett a béreikhez nyúlni, mert éppenséggel megtalálták a számításaikat az orvosok, ez így nagyjából jól működött, és ez tulajdonképpen ez volt akadálya az átalakításnak, és ez, tehát ebből kifolyólag ez a legsúlyosabb hozzányúlás, és hát majd ezt fogjuk látni, hogy ez hogyan működik, vagy működik-e egyáltalán?
Hát úgy tűnik, hogy igazából most a járvány volt az, illetve a járványnak a súlyosbodása az, ami ennyire gyors lépésekre késztette a kormányt. Igen. Nyilvánvalóvá vált, hogy ez az egészségügyi rendszer ezzel a megalázó orvosbérekkel ez hát akár össze is omolhat, hogyha bedurran a járvány, és személyzeti oldalról nem lesz majd megfelelő kapacitás biztos. Hú, ez nagyon hülye hangzott, de most próbáltam olyan szakszerűen körülni, és ebből hülyeség fakadt, de szerintem beérthető, hogy mire gondoltunk. És de hogy mi fog ebből kisülni, azt nyilván majd csak menet közben látjuk. Még csomó rendeletnek, meg részszabálynak meg kell születnie, ahhoz, hogy az egész megítélhető legyen, de egy forradalmi változást láthattunk, illetve hallhattunk az elmúlt napokban, amelyről még nyilván sok részéről fogunk majd hallani, illetve beszélni is itt a műsorban, de érdemes az ezzel kapcsolatos cikkeket elolvasni. Például az Orvosi Kamara alelnökének a nyilatkozatát, aki arról beszélt, azt hiszem, hogy egy indexes interjú, igen, Álmos Péter, hogy egy lényeg egy Facebook csoportból, a hálapénz ellen induló Facebook csoportból hogyan jutottak el odáig, hogy ugye a kamarában is többségbe kerültek azok, akik változást akarnak, és ugye az Orvosi Kamara átalakult és vezetőséget cserélt, és az ő javaslataik végre most így a járvány kapcsán jutottak arra szintre, hogy a sok nagy lepatintás után a nagy része megvalósuljon és elfogadja a kormányzat, fel ez is tök érdekes. Nos, erről most ennyit, és akkor, amit ígértem, Tom Yorknak születésnapja van, és hát van a... Volt egy jubileum, ugye a Kidei című lemezőknek a megjelenésének a 20 éves évfordulója is most volt, arról is sokat lehetett hallani. Szokatlan dolog, amikor valaki egy elképesztő áttörés, befutás után elege lesz az egész világból, az életből, és csinál egy olyan kísérleti lemezt, ami mindenki csak a fejét fogja, és utána két évig senki bele sem mer szinte hallgatni, majd pedig az idő elkezdi megszépíteni, és az is már klasszikus lemezé válik. De most még a nagy befutást hozó lemezről játszunk, tehát akkor Tom York énekével, illetve hát a Radiohead-től egy dalt, aminek van egy nagyon szívmelengető magyar vonatkozása is, mert hogy minden idők egyik legjobb videóklipje szerintem az, amihez a dalhoz készült. Kovács Lajossal a főszerepben, és azt hiszem, hogy Chris Cunningham a rendező, aki többször is elmesélt, hogy egyszer meglátta valamelyik filmben Kovács Lajosnak a fizimiskáját, és azt mondta, hogy neki ő kell, és ez a dalhoz, ez a koncepcióhoz, amit a klipben ez a dalhoz illeszteni akart, ez az arc kellett, és az eredmény egyébként magáért beszél, érdemes megnézni, most szerintem hallgassuk meg, de akinek van egy kis ideje, keresse rá, aki még nem látta, aki meg igen, az szerintem emlékszik rá, és úgysem felejti el soha, úgyhogy a Karma Police következik.
Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Mindenkinek, aki szereti.
Karma calling, you'll get. This is what you'll get when you mess with us.
Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Veszel-e, eladod-e, kanapíról-e, irodából-e, mobilról-e, laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, idősporolva, ugye-e, hogy jó? Mert ott van a mágikus e. E-Business, a Millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
Hát nagy érdeklődéssel figyeltük, hogy a használt gönc ipar is az online térbe komoly nyomulást produkál. Erről fogunk beszélni most Palocsai Gézával, a Jófogás és a használtautó.hu ügyvezető igazgatójával. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Na hát, ugye itt most arról fogunk beszélgetni majd, hogy több nagy márka képviselője is, vagy nagy márkák almárkája is az online térbe próbál boldogulást találni a használt divatcikkek, vagy ruha üzletben. Mennyire újszerű ez a jelenség, és mennyire valamiféle már meglévő áramlatba csatlakoznak ezek a cégek?
Én azt gondolom, hogy ez még azért az újszerű jelenségek közé tartozik. Kétségtelen, hogy vannak olyan szolgáltatók, mint például a Vinted vagy a Real, akik már kifejezetten használt ruhatermékek értékesítésére, adásvételére működtetnek piactereket, de az, hogy a különböző márkák megjelennek ezen a területen, azt gondolom, hogy az utóbbi egy-két évnek a termése. Amikor a fenntarthatóságról beszéltünk, meg a fast fashionről beszéltünk egy korábbi adásban, szerintem ez nagyjából valamikor tavaly ilyenkor lehetett, akkor már előtérbe került a Patagoniának az újdonsága. Ugye a Patagonia egyébként maga a márka is, és az egész márkával kapcsolatos üzenetek is arról szólnak, hogy ugye a föld, a fenntarthatóság, illetve a környezetvédelem az mennyire fontos, és hogy ők olyan termékeket csinálnak, amik hosszú életűek, és ugye a Patagoniának volt egy olyan programja, amelyek a keretében a megvásárolt termékedet ők megveszik tőled, és újraértékesítik használt termékként, te pedig kapsz egy kupont, amit új termék vásárlására fordíthatsz. Ez volt az első, ami így nagyobb márkához volt köthető, és most a KOZ, illetve a Zalando az, aki az elmúlt időszakban, illetve hát most októberben indított ilyen használt termékes platformot, ugye a KOZ, vagy hogyha csak simán akarok mondani, ennek a COS, ami a H&M-nek az egyik almárkája, ők Budapesten is megtalálhatók az ő üzleteik, és hát a két üzlet egészen más irányba fogja meg a használt termékek piacát.
Aha, mi a különbség köztük, hogy boldogul az egyik, vagy hogy a másik?
A KOZ esetében ugye most októberben indult el ez a platform, ez egyelőre csak Németországban és az Egyesült Királyságban debütál. Itt arról szól maga a platform, hogy az eladóknak maguknak kell biztosítani a szállítási feltételeket, ingyen használhatják a platformot, ide tölthetik fel a KOZ márkával kapcsolatos termékeiket, és hogyha eladták ezt a terméket, és a vevő meg tudta venni, akkor az eladásért 10%-át kell a márkának a platform fenntartása érdekében leadni, tehát itt egy jutalékos rendszer működik. Ez egy érdekes kísérlet, ugye maga a H&M az egy svéd tulajdonú cég, és Svédországban elindítottak már egy másik brandet, az Öfound, az egyik, ami egy outletként működő, offline store-okkal is, tehát rendes fizikai boltokkal is rendelkező tevékenység, illetve 70%-os tulajdonuk van a Sellpy vagy Sellpy termékben, ami szintén online használt termékek értékesítésre szakosodott startup, viszont ugye a Sellpy-on ott mindent el lehet adni, úgyhogy látszik az, hogy igyekeznek a H&M-nél különböző pilot projektek indításával megtalálni azt a metodikát, amely talán a legmegfelelőbb tud lenni. Míg a Zalando, aki ugye alapvetően cipőértékesítésből indult, és most már más ruhanemük értékesítésével is foglalkozik, megengedi, hogy a felületén bárki bármilyen terméket adjon vagy vegyen, tehát használt terméket értékesítse, és biztosítja a felhasználóknak a saját logisztikai rendszerét is, tehát ingyenes kiszállítás van, sőt a termékeket meg is nézi le is ellenőrzi, és ugyanúgy vonatkoznak rá azok a visszaküldési feltételek, amik az új termékekre vonatkoznak, viszont itt az eladásért nem pénzt kapsz, hanem két lehetőséged van, vagy kapsz egy vásárlási utalványt, amit az Zalando rendszerében elkölthetsz kvázi termékre, vagy pedig meghatározott cégeknek charity alapon felajánlhatod ezt az összeget arra, hogy az Zalando elküldje nekik. Tehát ez egy picit más oldalról fogják meg ezt a történetet.
Gondolom, hogy ezek a ruhák a fast fashionből kiindulva, ezek még elég jó állapotú göncök, vagy van-e valamiféle olyan minőségi limit, amivel meghatározzák, hogy milyen tartásfokú, vagy milyen állapotú ruhák cserélhetnek gazdát, vagy azt egész egyszerűen a piac kiszűri, hogy egy romámosot kinyúlt valami nem talál gazdára.
Nekem kicsit diszonáns a fast fashion és a minőségi, vagy a hosszantávon hordhatott ruháknak az egybenmosása általánosában, hogy ezek nem szoktak nagyon hosszú távon jól működő termékek lenni. Vannak kivételek természetesen. Az állandó esetében ott ugye egy multibrand store-ról beszélünk, tehát ők mindenfélét értékesítenek. Az esetükben, ugye a Patagonia esetében ez teljesen más. Egyébként én nem láttam erre vonatkozóan külön szabályozást, azt gondolom, hogy a piac kiszűri magának, illetve hát ugye a Zalandónál biztosítják azt is, hogy megnézik a terméket, mielőtt átadják a vevőnek, tehát ott van egy minőség ellenőrzés és visszaküldési lehetőség, ami nyilvánvalóan biztonságot jelent a vásárlóknál, a KOZ-nál ezt nem láttam, hogy így meg lenne, de most ugye, mivel eléggé beleállt a fenntarthatóságba a fast fashion, és mindenféle vállalásokat tett, tehát ezek a márkák, akik ebben a kategóriában működnek, hogy 2030-tól például a KOZ esetében csak újrahasznosított anyagokból fognak készülni a ruhák, tehát nagyon-nagyon sok olyan vállalás van, ami összefügg ezzel az aktivitással. Meglátjuk, hogy hova fog ezt tudni kifutni. Minden esetre azt gondolom, hogy nagyon érdekes az, hogy a márkák elindultak ebbe az irányba, és most már a kvázi az olcsóbb termékek esetében is látszódik. Ez nem csak a prémium termékek esetében, ugyanis vannak olyan prémium piacterek, ahol a high-end fashion-t lehet megvásárolni, ahol szintén az idei évtől már elkezdődött az, hogy a nagyon márkás, nagyon drága cuccokat meg tudod vásárolni használtan is, úgy, hogy ők azt bevizsgálják, és állapot szerint töltik fel a piac terükre.
Egy utolsó kérdés csak, hogy ez lehetett tudni, hogy volumenében hogy néz ki ez a használt ruhapiac és tendenciájában, hogy ez egyre népszerűbb, egyre növekvő forgalmat bonyolítanak, vagy hogy állnak?
Abszolút, ez egy nagyon-nagyon komoly piacán nőtte ki magát, és a várakozások abban az irányban mutatnak, hogy ez még tovább fog emelkedni. Több felmérést látunk, van a Global Data felmérés, aki 2023-ra 43 milliárd eurós értéket lát a felhívott cikkek piacán, illetve van egy szintén használt termékekkel foglalkozó piactér, a ThredUp, akinek a várakozása szerint 2028-ra a használt termékek piaca elérheti az új termékértékesítéseknek a volumenét is, tehát kiegyenlítődhet itt tehát felnőhet egy másik piac erre a része, és nem kannibalizálja az új termékek értékesítését. Meglátjuk, hogy lesz.
Komoly számok, igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszéltünk erről a területről. Jó munkát, szép napot neked.
Köszi, sziasztok, csáó.
Szia. Palocsai Gézával, a Jófogás és a használtautó.hu ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a használt ruhák online térben történő forgalmazásáról.
Na, megtaláltad-e? E-Business. A Millás reggeli elkereskedelmi rovata hangzott el. E-Business. Üzletei online.
Ezzel meglepően sok üzenet érkezett a Radiohead dallal kapcsolatban. Örülök, hogy azért mindenkinek szinte tetszett, akik írtak nekünk, viszont felhívtátok a figyelmet helyesen arra, hogy ez nem Chris Cunningham rendezte a klasszikus videoklipjét a dalnak, hanem Jonathan Glazer. Viszont egy linket is küldött az egyik hallgató, amikben egy cikkben elmeséli Kovácsa és az egésznek a történet. Nagyon gyorsan pár dolgot mondok belőle. Egyszer csak felhívták, hogy másnap ki tudna utazni Londonba forgatni. Ő csak annyit tudott, hogy 600-800 ember közül választották ki a szerepre, de hogy mi alapján azt nem. Egy másik interjúban a rendező Jonathan Glazer elmondta, hogy Szász János Wojciech című filmjében látta meg ezt a arcot, ami azt mondta, hogy neki kell. Két részletben, három éjszakán keresztül Londontól 200 kilométerre éjszaka egy tanyán búzatáblák között tartott a forgatás, rettentő hidegben és elképesztő körülmények között. A Kovács Lajos tapasztalt maratonfutó, de azt mondta, hogy ebben majdnem belehalt. Este 8-tól hajnalig gyakorlatilag folyamatosan kellett futnia, és olyan erős húvódást kapott, hogy a helyszínre hívott orvos injekció.